A római levelet szeretnénk együtt tanulmányozni. Belevágjuk a fejszénket ebbe a hatalmas levélbe. Igyekszem nem hosszú lenni ma. Ismeritek a mondást, hogy minden út Rómába vezet. Ez a középkorból ered ez a mondás, és nagyon igaz volt abban az időben, mert a rómaiak kiépítettek olyan úthálózatot, ami egyedülálló volt, de szinte minden útjuk végpontja, vagy indulópontja Róma volt. Tehát abban az időben minden út Rómába vezet, de ez egy sokkal többet jelentett ez a kifejezés, ugye, hogy ez, ott voltak a dolgoknak a lényege, hogy erről szólt minden. Minden akkori a civilizált világnak, a birodalomnak a fővárosa Róma volt. Politikailag, kulturálisan úgy nevezték ezt a várost, hogy az örökváros. Nagyon szeretem egyébként, többször jártam ott. De valamilyen szempontból a római levél a Bibliában hasonló helyet foglal el. Ez egy szubjektív vélemény, de nagyon sokan tartják ezt Pál legnagyszerűbb levelének, sőt az Új Szövetség legnagyszerűbb levelének. Ez lehet egy szubjektív vélemény, de azt mondhatom, hogy mindenfajta lelki ébredés, ami egy emberben megtörténik, valami módon érinti azt az üzenetet, amiről itt Pál beszél. És a történelem során voltak különleges olyan emberek, akik nagyon különlegessé váltak Isten munkájában, és sokuknak a megtérése köthető ehhez a levélhez. Egy párat szeretnék elmondani, hogy tudjatok róla, mert nagyon különleges. És aztán elmondok valamit, ami nekem is különleges így a levél kapcsán. Az első példa az 386 nyarán történt, Krisztus szerint 386 nyarán, amikor egy fiatalember nagyon elkeseredetten sírt a barátja kertjében, így elvonult hátra a kert végébe, és ott sírdogált, mert az életét inkább a bűn meg az Isten elleni lázadás jellemezte, és már nagyon kiüresedett, nagyon elege volt az életből. És nem volt képes meghozni még mindig azt a döntést, hogy az életét Jézusnak adja. Tudta, hogy ez lenne a megoldás, de egyszerűen nem volt rá képes. És amikor ott önmagában roskadva ült, hallotta, hogy a szomszédban játszanak gyerekek, hogy vedd föl és olvasd, vedd föl és olvasd. És valahogy a játékuknak ez volt a mondókája, és ezt kántálták, és ő hallotta ezeket a szavakat, és lenézett, és ott látta maga mellett a római levélnek az irattekercsét, amit ő hozott, és gondolta, hogy hát, ha lehet, hogy Isten szól hozzá így. Kinyitotta az irattekercset, és elkezdte olvasni, és ezt a verset olvasta fel. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Az a Róma 13 volt, és nem is kellett tovább olvasni ennek az embernek az igét. Annyira szíven találta, és ott azon a helyen az Úrnak adta az életét. Ez Ágoston volt, akit később Szent Ágostonként ismerünk, és a római levél segítette őt arra, hogy rábízza az életét Krisztusra. Egy másik példa 1513-ból van, amikor egy szerzetes éppen tanulmányozta a Zsoltárok könyvét, mert egy papi iskolába járt. Ez volt akkor a lecke számára, hogy a Zsoltárok könyvét tanulmányozza, de a szívek közben tele volt viharokkal, és nagyon el volt keseredve. Olvasta az igét, és eljutott a 31. Zsoltárhoz, és ott ezt olvasta, hogy igazságos tetteiddel ments meg engem, Uram. És föl volt háborodva ezen az igeversen. Azt mondja, hogy micsoda, hogy az igazságos tetteivel Isten mentsen meg engem? Ő az addigi életében Istent úgy ismerte, hogy Isten igaz, és ez az igazság folyamatosan vádolta őt, hogy ő nem elég jó. Ő károsztatva érezte magát Isten jóságától, hogy meg kéne felelni egy mércének, aminek nem tud. Erről szólt az ő keresztény élete, az ő szerzetesi élete. És már nagyon elege volt belőle. És tovább olvasta az igét, és nem sokkal később akadt arra az igeversre, amit a római levélben talált, ami így hangzik. Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki az evangéliumában, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, hogy az igaz ember hitből él. És ez a vers segítette neki látni azt, hogy Isten nem azt akarja, hogy ő küzdjön a megigazulásáért, hanem fogadja el Isten megigazító munkáját hitáltal kegyelemből. Hogy Isten, amiért ő egész életében küzdött, azt ingyen neki akarja adni. Hiszen Krisztus meghalt érte. Ez a szerzetes, ez Luther Márton volt, aki végül ott hagyta a szerzetesi rendet, és nem csak megtért, úgymond, hanem elindult a szívében a reformáció munkája, ami tudjuk, hogy milyen hatással volt Európára és az ismert világra. 1738-ban történt a harmadik történet, amikor egy kudarcot vallott misszionáriust elhívtak egy bibliórára, aki nagy kelletlenül elment, nem is akart már ezzel foglalkozni. De ott azon az alkalmon valaki felolvasott Luther Mártonnak a rómaiakhoz írt kommentárjából egy részt, és arról szólt az a rész, hogy hogyan változtatja Isten a szívünket meg az ő munkája által. Hogy hogyan munkálkodik a szívünkben. És ez a fickó hallgatta ezt a beszámolót, és úgy írt róla erről később, hogy furcsa melegséget éreztem a szívemben. És úgy éreztem, hogy Isten lehetőséget ad arra, hogy a teljes életemet rábízzam. Hogy legyen hitem rá, hogy őt kövessem. És elhittem végre, hogy megbocsátja minden bűnömet. És egyedül benne bíztam, csak is egyedül ő benne. És azon a ponton ő megtért. És ezt a fickót úgy hívták, hogy John Wesley, aki később egy nagy egyházi munkának az ősatja lett. Ezek csak kiragadott példák, és nem is azért mondtam, hogy ez mindig így történik, meg mindig a római levélből, csak egy kicsit szeretném így a várakozást a szívetekben fölkelteni. Hogy mit akar Isten tenni, mi alatt ezt a levelet tanulmányozzuk. És ide szeretném kapcsolni az én személyes történetemet. Én 10 évvel ezelőtt a római levelet tanítottam a bibliaiskolában, és nagyon élveztem. És most, amikor kb. egy évvel ezelőtt gondoltam, hogy lehet, hogy újra el kéne kezdenünk, akkor elővettem a jegyzetemét, és megnéztem, és így egy másik Tamást láttam azokban a jegyzetekben. Én 10 év alatt már nagyon megváltoztam, és úgy éreztem, hogy ezeket nem tudnám így elővenni. Ez már nem én vagyok. És így félreraktam, és úgy gondoltam, hogy lehet, hogy akkor nulláról indulunk, és induktív fogjuk tanulmányozni a római levelet, ne féljetek, nem most, hogyha nem vagy erre annyira nyitott, hanem csütörtökön ezt tettük, és többek nevén mondhatom, nagyon élveztük, én nagyon élveztem, és megdöbbenésemre nagyon szíven talált. Tehát, hogy megrengette így az életemet jó értelemben az evangélium, és így meglepődtem rajta, hogy 20 év kereszténység után még az evangélium így meg tud rázni, de jó is, jó jött, nagyon jó jött. De megdöbbentette az, amit Isten értem tett. És akkor még inkább elkezdtem vágyni rá, hogy én ezt nem csak azzal a kis csoporttal szeretném átélni, aki a csütörtökön jelen van, hanem így a Gyülivel szeretném megosztani. És engedni, hogy így az evangélium helyre tegye a szívünkben, ami nincs a helyén. Még egy dolgot szeretnék megosztani veletek, és utána elkezdjük a római levél tanulmányozását. Ameddig jutunk, addig jutunk. Ez pedig egy vízió erre az évre. Én már a vezetőimnek elmondtam, és kapcsolódik ahhoz, amiről most szó van. Kerestem Istent így december végén, január elején, hogy Isten mit szeretne erre az évre nekünk. És úgy éreztem, hogy... Na minden, elmondom, honnan jön ez az egész. Beszélgettem egy barátunkkal, aki korábban ebbe a gyűlibe járt. A Bozi Lajossal. Szerintem sokan ismeritek. Hallgat minket, akkor hello. Ő katolikus háttérből jött, abból tért meg, és itt ide járt évekig közénk, és utána pár év után ők tovább mentek. És most találkoztunk ősszel, és beszélgettünk, és azt a véleményt fogalmazta meg így a protestáns gyülekezetekről, és beleértve a Golgotát is, hogy ő azt tapasztalta, hogy van egyfajta erőssége azoknak a gyülekezeteknek, ő inkább a Golgotára vonatkoztatta, mert azt ismerte jobban, hogy hirdetik az evangéliumot, elérnek embereket, és nagyon gyors növekedéssel elindítják az embereket a lelki úton, de hogy mintha megállnának egy adott ponton a lelki növekedésben. Mint hogyha lenne egy ilyen plafon, amit puff, így elér az ember, és utána megáll. Tényleg egy nagyon nagy lendülettel elindul, és utána, mint hogyha nem nőne tovább. És nem értette, hogy miért van ez, de amikor visszament abba a gyülekezetbe, ahonnan, vagy abba a csoportba, ahonnan ő jött, ő úgy érezte, hogy ő többet tud a szentségében növekedni, akár a házasságában, a személyes életében, és azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy a protestáns gyülekezetekben jelen van. És amikor ezt mondta, én megsértődtem, vagy megbántott, hogy mondom, hogy lehet ez, hogy ez így van, és mondom, ez nem így van, aztán gondolkodtam, és rájöttem, hogy ez tényleg így van. Nem tudom, az egész protestáns gyülekezetekre, hogy igaz ez, de azt láttam, hogy a mi gyűlünkre ez igaz. És azt szerettem volna, hogy ez ne legyen így. És ezért kezdtem keresni Istent, mert szerettem volna, hogyha ezt a üvegplafont ezt így összetörni, és mindannyiunk növekedhetne, és formálódna az életünk ugyanolyan radikálisan, ahogy elindultunk. És azt a képet mutatta nekem Isten, hogy hogy ami az én gondolataimban épült föl, ami nem helyes, hogy én úgy kezdtem gondolkodni keresztényként, hogy már elértem egy bizonyos lelki érettséget. Most ne úgy értsétek, hogy ilyen szintek vannak, szóval ezt nem akarom kifejezni, de úgy éreztem, hogy elértem egy lelki érettséget, és most már, hát már majdnem megérkeztem. De ezt én nem fogalmaztam volna meg, hogy hát már majdnem olyan az életem, mint Krisztus, de Isten óvjon, hogy ezt így kimertem volna mondani, de valóban a gondolataimban mégse az volt, hogy nekem égető szükségem van rá, hogy meg kell változnom, mert annyi mindenben még Istennek munkálkodnia kell. És mivel nem volt ez a mély sóvárgás a növekedésre jelen az életemben, ezért valószínűleg nem is növekedtem úgy, ahogy szerettem volna, és ezért valószínűleg kiépült ez a mennyezet, ez a plafon az én tanításaimból, az én életemen keresztül is, meg minnyájunk életén keresztül is, akik így gondolkodunk. De ha belegondoltok, hiába vagyunk 10, 20, 30, 50 éve hívők, ha Krisztushoz mérjük a lelki érettséget, akkor gyakorlatilag még sehol nem tartunk. Tehát, hogyha ahhoz az érettséghez mérem, ahol én tartottam pár évvel ezelőtt, remélhetőleg már többet tudok Krisztusból, remélhetőleg átformálta a szívemet, növekedtem, de ha Krisztushoz mérem, hát akkor sehol nem vagyok. És ma is úgy kellene éreznem magam, hogy Uram, muszáj, hogy munkálkodj az életemben. Meg kell, hogy változtass. Pál apostol írta azt Timóteusnak, hogy Timóteus, úgy élj, hogy az előrehaladásod láthatóvá váljon minden ember számára. És tudjátok, hogy mi az előtte lévő pársor? Nagyon ismert igeversek. Hogy senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, tisztaságban, lélekben, magaviseletben, hozzáállásban. Legyél példa Timóteus. De hogyan lesz példa Timóteusból? Ha ő maga növekszik, ha ő magán az életén azt tudják mondani, hogy Timóteus, te rajtad látszik, hogy Isten munkálkodik. Rám az a vágy került belém, hogy a Sári, aki engem a legjobban ismer, mondhassa pár hónap elteltével, hogy Tamás, te egy más ember lettél. Mert nyilván, aki nem lát olyan sűrűn, és pár év után találkozunk, azt mondja, hogy Tamás, sokat fejlődtél. De hogyha a feleségem mondja azt, aki a legjobban ismer, és ez nagyon motivál, hogy ez a növekedés elinduljon bennem, ez a növekedés elinduljon bennetek, ez a növekedés elinduljon a gyülekezetben. És ez nem úgy feltétlenül működik, hogy én eldöntöm, és akkor minnyájunkra, hanem szerintem minnyájunknak döntenie kell. Azt mondani Krisztus, hogy Uram, motiválj engem, és sarkalj arra, én szeretnék növekedni, és megváltozni az életemben. Szeretnék jobb férj lenni. Jobban szeretni a feleségemet. Szeretnék jobb apa lenni, és még inkább képviselni téged az otthonomban. Mert még egyik területen sem vagyok kész. Pál apostol az élete végén azt mondta, az élete vége felé írta ezt az igeverset, hogy ami mögöttem van, azzal nem törődöm, ami előttem van, annak nekifeszülve futok. Hogyha Pál úgy gondolta volna, hogy már csak két lépés és megérkezik, ott már nem kell nekifeszülve futni. De azt gondolta, hogy még mindig sok van előttem, én nekifeszülve futok egyenesen a cél felé. Remélem, látjátok ezt a célt. Ez a cél Krisztus. Nem egy olyan kép, amit feltétlenül mi megfogalmazunk magunkban, hogy igen, van egy ilyen, akit szeretnék lenni, hanem Krisztushoz szeretnék hasonlóvá válni. És amikor én visszapörgettem így a korai golgotás éveimre a gondolataimat, visszapörgettem, így eszembe jutott, hogy mi motivált engem a legjobban, hogy megváltozzam. Persze volt a tanítás, meg voltak a dicsőítő alkalmak, de mindig az motivált a legjobban, hogyha láttam magam előtt egy olyan példát, ami nekem nagyon tetszett. És akkor a Greg Opin, később Vajtán, a Phil Metzger, meg a Rod Thompson, meg volt ott egy Lajos nevű úriember is, nagyon motivált engem arra, és azt mondta, erre a növekedésre, és azt tudtam megfogalmazni, hogy én is ilyen ember akarok lenni. Hát én arra vágyom ma, hogy mindannyiunk előtt legyen egy ilyen példa, de hogy mi magunk legyünk ilyen példák másoknak. Hogyha látják az életünket, azt mondhassák, hogy én is ilyen ember akarok lenni. Szóval ezt szeretem volna egy odaadni, mielőtt a római levélbe indulunk, és azt gondolom, hogy a római levél ez nagyon jó kis talaj arra, hogy erre a növekedésre való ételt, meg erre a növekedésre való vágyat így megfogjuk magunknak. Szóval így nem kell jelentkezni, hogy ki az, aki ezt el szeretné dönteni, de kérlek, hogy így hozz egy ilyen döntést az elkövetkező időszakra, hogy Uram, én nagyon nőni akarok, nagyon változni akarok, még jobban hasonlítani akarok rád. Na és így menjünk bele a római levélbe most. Valószínűleg egyik versig jutunk. Szóval, Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Hát nem okozok meglepetésre le, hogy ezt a levelet Pál írta, de itt bemutatkozik nekünk. Pál, Krisztus Jézus szolgája. Nézzek, hogy mi az első dolog, amit elmond magáról. Hogy én Jézus Krisztushoz tartozom. Én az ő szolgája vagyok. Ez a szó, hogy szolga, az azt jelenti, vagy görögül úgy hangzik, hogy dülosz. Azt mondja, hogy én egy szolgálója vagyok Jézusnak. Az életem hozzá tartozik. Az akkoriban a dülosz szó az egy rabszolgára vonatkozott, és leginkább az alsó evezősökre használták. Abban az időben ilyen gályákon közlekedtek az emberek, vagy a hadihajók főleg ilyenek voltak, amit rabszolgák húztak evezővel. Biztos láttátok a Ben Hur című filmet, az a klasszikus jelenet, ahogy verik a tamtamot fönn a hajón, ez így felejthetetlen, és ugye Charlton Heston meg, a Ben Hur alakító, így húzza lent a többet magával az evezőt, és majd meghalnak, fönn meg bum-bum-bum-bum verik az ütemet. És gyakorlatilag ezekre az emberekre használták a dülosz szót, akik a rabszolgai sorban az alsó kategóriába tartoztak. Tehát így gyakran nem is látták őket, gyakran ugye ott voltak az alsó szinten a hajóban, tették a dolgukat, de a hajó azért tudott elmenni, ahova tartott, mert ők végezték a munkájukat. És Pál azt mondta, hogy én Krisztus Jézusnak ez az evezőse vagyok. Az a dolgom, hogy az én uramat, az ő ügyét eljuttassam oda, ahova menni akar. Hiába a legalacsonyabb rendű szolga a dülosz. Valaki azt mondta, hogy Krisztus Jézus szolgájának lenni magasabb rang, mint bármelyik trónon ülni a világon. Én Krisztus Jézus szolgája vagyok. Ennél megelégítő foglalkozást nehéz elképzelni, mint az, a királyok királyát szolgálni. És higgyétek el, hogy ez az az alap, amire rá tud épülni az életünk, hogy Jézus Krisztusban mi tudjuk a helyünket. Pál apostol ezzel kezdi az üzenetét. Erre épülhet minden más az életünkben, hogy Krisztus Jézussal kapcsolatban tudom, hogy hol a helyem. Én hozzátartozom. Az életem az övé. És azt mondja utána, hogy elhívott apostol vagyok. Ez az Úr, ez a Jézus Krisztus elhívott engem, hogy legyek az apostola. Az apostol szó az nem egy ilyen magasztos dolog, amit ma csinálunk belőle, az annyit jelent, hogy küldött. Tehát elhívott, küldöttnek. Milyen érdekes, nem? Jézus Krisztus elhívott engem, és utána elküldött egy üzenettel. Én azt gondolom, hogy minnyájan kaptunk egy elhívást. És nem érdemes ebből az elhívásból valami olyasmit faragni, ami arról szól elsősorban, hogy Isten mit akar az életemmel, hogy hova menjek, vagy mit csináljak. Van az elhívásunknak egy ilyen része is. Melyik iskolába menjek, mi legyen a foglalkozásom, ki legyen a társam. Azt gondolom, hogy Istennek van egy terve az életünkre, de az ő elhívása elsősorban arról szól, hogy mivé váljunk. Nem az, hogy mit csináljunk, vagy hová menjünk, hanem, hogy mivé váljunk. És azt mondja Pál, hogy elhívott, hogy legyek apostol. Krisztus Jézus szolgája és apostol. Ezt érdemes megkérdezni az Úrtól az elhívás kapcsán először, hogy Uram, mit szeretnél bennem látni? Mivé szeretnél formálni? Ez az első. És ennek kiegészítő információja csak, hogy hova küld, hogy mit akar, hogy tegyek. Kiválasztott Isten evangéliumának hirdetésére. Jézus Krisztus szolgája elhívott, hogy legyek apostol, és utána kiválasztotta arra, vagy szó szerint azt mondja, hogy határokkal körbevett arra, hogy én az evangélium hirdetését végezzem. Amikor megtértem, az első pont letisztult. Én Krisztus Jézusé vagyok. Az, hogy szolga vagyok, az úgy évek alatt esik le, még most is, tehát sokszor nem így gondolkodom. Az, hogy mire hívott, azt már látom. Hogy elhívott, hogy lelkipásztor legyek, hogy apa legyek, hogy fér legyek, hogy az övé legyek, stb. Stb. De az, hogy lehatárolja, hogy ez konkrétan gyakorlatban mit jelent, ezt Isten évek alatt kellett, hogy kiformálja. Hogyha friss, megtért vagy, fiatal hívő vagy, és nem tudod, hogy Isten mit szeretne rajtad keresztül elvégezni, hogy mire hívott, akkor ne lepődj meg ezen. Amikor a tanítványokat elhívta Jézus, akkor először magához hívta őket, hogy vele időt töltsenek, és utána pár év után mondta csak nekik, hogy menjetek, küldelek titeket. Eltelt egy idő, egy ilyen mély felkészítő munka a szívekben, miután kiküldte őket. De ez nem jelenti azt, hogy ne keresné bármelyikünk azt, hogy mi Isten lehatárolt, körülhatárolt munkája az életünkre. Ez olyan, mint amikor így kerítéssel körbe van véve, és azt mondod, hogy igen, ez az enyém. És ezt nem úgy akarom, hogy lásd, hogy igen, hogy körbe vagyok vége kerítésekkel, hogy innen sehova ki. Nem ez a lényeg, hanem hogy annyira speciálisan le tudsz szűkülni, hogy azt tudod mondani, hogy igen, ez az, amit Isten nekem szánt. Nem egy ilyen általános, hogy igen, hogy elmondjam az evangéliumot a világnak. Hát nyilván, persze, hát erre küldött mindnyájunkat, de hogy mi az, amit konkrétan nekem szán. És Pál azt mondja, hogy le van szűkítve az én munkám arra, hogy az evangéliumot hirdessem. És ő ezzel foglalkozott. Nem mindig csinálta ezt. Képzeljétek, az Apcsel 13-on olvassuk, hogy együtt voltak Antiókiában, Barnabás, Pál, mások, és együtt imádkoztak, és a Szentlélek szólt azon az alkalmon, és így szólt, figyeljetek, egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Szerintem nem azért találkoztak, hogy akkor Isten így elhívja őket, hanem dicsőítették és az Urat, és szolgáltak neki. És Isten a Szentlélekén keresztül elhívta őket. Választátok ki nekem Barnabást és Sault. Nagyon egyértelmű volt, kiket, mire. Amire én elhívtam őket. És onnantól kezdve Saul elindultak az első missziós útjukra. Mert így lehatárolódott az, amire Isten hívja őket. És ha nem tudod, akkor ezt Istennek kell megmondani. Itt a Szentlélek szólt. Így azt gondolom, hogy ebben proaktívnak kell lennünk Istennel, és azt mondja, hogy Uram, mutasd meg! Mit szeretnél tegyek? Szűkítsd le, kerítsd le ezt a területet. És Pál apostol olyan szinten látta ezt a pár év elteltével, hogy azt mondta, hogy Istennek úgy tetszett, hogy anyám méhétől fogva elhívott az evangélium hirdetésére. Már ott Istennek megvolt ez az elhívása az életére. Bátran mondhatom, hogy mindnyájunkat Isten ki elhívott. És mindnyájunkat így elválasztott valamire. De azt gondolom, hogy a mi feladatunk kibontani ezt a tervet. Istennek a ránk szabott tervét. Kicsomagolni, hogy Uram, pontosan ez hogy szeretnéd az én életemben. Nagyon sokat elárul Pálról ez a bemutatkozás, hogy kihez köti magát, hogy minek látja magát, hogy mire hívta el Isten, hogy mi az ő feladata, ezeket ő tudta. És ezért bátran merte hirdetni az evangéliumot. Én nagyon nem szeretem a keresztény pszichológiás témákat, de azt gondolom, hogy ebben meg kell fogalmazni egyértelműen, hogy kell, hogy legyen egy keresztény önazonosságunk. Amikor tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, hogy milyen kapcsolatom van Jézussal, ő kinek tart engem, és én kicsoda vagyok ő benne. Hogy minek hívott el, és gyakorlatban mi az, amit végeznem kell. Ezekre a kérdésekre nekem tudnom kell válaszolni. Ez határozza meg, hogy kicsoda vagyok én. Nekem vannak emberi kapcsolataim is, úgy, ahogy minden embernek, és nagyon könnyű lenne azt gondolni, hogy ezek határoznak meg engem. Hogy én a férje vagyok a Sárinak. Hogy apja vagyok a fiaimnak, hogy a fia vagyok a szüleimnek, hogy a pásztora vagyok a Gyülinek. Ezek mind bizonyos szempontból meghatározzák, hogy ki vagyok én. De én nem ebben szeretném megtalálni az identitásomat, hanem ez mindig abból fakad, hogy Krisztushoz viszonyítva kicsoda vagyok én. Hogy ki vagyok én, ő benne. Mert ha belegondoltok, az emberi kapcsolataink azok fluktuálódnak. Még a legszilárdabbnak tűnők is. Amikor elvesztünk valakit, amikor egy házasság megrendül, akkor ha abban volt az identitásom, akkor az én identitásom megrendül. De a Krisztusban gyökerező önazonosságom nem. Ki vagyok én Krisztusban? És kérlek, hogy keressétek erre a választ. Az egyik legjobb hely ebben kutakodni, ez az Efézusnak az első 14 verse. Ahol sorra elmondja Pál, hogy ki vagyok én ő benne, hogy mit tett értem, mit kaptam ő benne Krisztusban. Nem fogunk sokáig jutni, szerintem. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Pál feladata körül volt határolva, hirdesse az evangéliumot, és ez a levél erről fog szólni. Ez a levél, a római levél nem olyan, mint a többi, de ezt lehet, hogy mondhatnánk mindegyikre, milyen jól hangzik, nem? Ez a levél nem olyan, mint a többi. De tényleg nem. Tehát Pál sok levelet ír gyülekezeteknek, ahol Pál foglalkozott a gyülekezet gondjaival. Tehát Pál, a tesszalonikai levele, stb. És akkor a tesszalonikai ügyeivel, az őket érintő témákkal, ott élő személyekkel foglalkozott. És ez úgy jellemző a gyülekezeteknek írt leveleire. De Pál a Róma beli egy gyülekezetének nem ilyen levelet írt. Itt nem olvasunk a gyülekezet gondjairól, nem olvasunk a gyülekezet problémájairól, kihívásairól. Ez a levél nem ilyen. Már csak abból fakadólag is, hogy Pál sose járt Rómában előtte. Tehát nem ismerte a gondjaikat, nem ismerte az ott élő embereket, de ez a fajta szabadság tette lehetővé azt, hogy egy ilyen levelet írjon, mint ami most a kezünkben van. Ez a levél Istenről szól. És mondhatnád, Tamás, az egész Biblia Istenről szól. De tényleg ez a levél többször említi Istent, Jézust, az evangéliumot, mint bármelyik másik. Ez a levél tényleg Istenről szól. És nem is tér el attól, és arra fókuszál, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk. Hogy ő kicsoda, és mit tett értünk. És ez az, ami megváltoztatja egy embernek az életét. Amikor valaki ezt megérti. Pál nagyon szeretett volna elmenni Rómába. Ezt később, majd látjuk a levélben, de nem nagyon sikerült neki a levél megírásáig. És úgy írja ezt a levelet, hogy nem pontosan tudja, hogy milyen viszonyok vannak Rómában. De azt mondja, hogy hirdetem az evangéliumot, ez az evangélium az ő fiáról szól, aki tesz szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a holtak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Az evangéliumban az a különleges, hogy amit itt Pál elmond róla, hogy ez már mind előre le volt írva. Ugye azt szokták mondani, hogy van a Bibliának egy Ó, meg egy Új Szövetség része, és olyan, mintha két különböző Isten lakná ezekben, hát ez egyáltalán nem így van. Az Ószövetségben a proféták által már előre megígérte azt, amit Isten tenni szeretne. Ott már mind ez le volt írva, és ez azért nagyon fontos, mert amiről Pál beszél, az nem új. Ez nem egy ilyen megdöbbentő, hogy sose gondoltuk volna, hanem hivatkozni fog Dávidra, hivatkozni fog Ábrahámra, hogy ezek már mind ott voltak az igében, amiről én beszélek nektek. Ez az evangélium az Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról. Én nagyon nem szeretem az olyan könyveket, amik így indulnak, hogy 5 lépés, hogy megtaláld önmagad. Vagy 10 lépés a sikerhez. Ezek a pontokba szedett ilyen metódusok, ezek én nem ítélem el azonnal, tehát csak úgy kicsit már úgy szkeptikusan nyúlok hozzá. Na, lássuk. Azt mondja Pál, hogy az evangélium az nem egy ilyen 5 pontos megoldás az életünkre. Hogy hát igen, ezt hidd el, ezt tedd, és utána jó lesz. Hanem azt mondja, az evangélium Jézus Krisztusról szól. És ezért akartalak az alkalom előtt is erre motiválni titeket, hogy legyen ő újra a célja az életünknek. Az evangélium is egy szeméről szól, aki az életünk megoldása minden területen. Amikor megértjük, hogy ő kicsoda, és ő mit tett értünk. Ő kicsoda? Testileg, aki Dávidtól származott. Ugye, hogy ezt a proféciát olvassuk a 2 Sámuel 7-ben, amikor megígértetett Dávidnak, hogy az ő magva fog uralkodni Dávid trónján örökre. És látjuk a Máté 1-ben és a Lukács 3-ban, hogy Jézus az, aki ezt a proféciát betöltött. Ott van ez a 2 nemzetség táblázat. Ezért nevezik a messiást Dávid utódjának. És Jézus pontosan ennek felelt meg. De önmagában ettől még nem lenne ő a messiás, hanem a feltámadás által, a Szentlélek erejéből Isten fiának bizonyult. Egyedül Jézusra igaz az, hogy Dávid leszármazottja, és a feltámadás által Isten fia egyben. Van egy emberi származása, és van egy isteni származása. Ő mindig is Isten volt. Amikor itt járt közöttünk a földön, ő 100%-ig Isten volt, akkor is. De azt olvassuk a János 1-ben, hogy ő emberré lett, szolgai formát vett fel, ez már a Filippi 2-ben van, és fölvette mellé, a isteni természete mellé az emberi természetet. És ez megkülönbözteti őt bárki mástól. Ez az evangélium őróla szól, aki egyszerre ember, és egyszerre Isten 100%-ban. És azt mondja róla, hogy ez az Isten, ez a Jézus, ami Urunk. Aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. A következő 8-as verstől olvasok egyben részt, és utána megnézzünk egy pár gondolatot belőle. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok, az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse. Abban ahogy a többi nép között is volt, görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Amikor ezt a részt olvastam, akkor eléggé meglepett, megdöbbentett, hogy lehet Pál hálás azokért az emberekért, akiket nem is ismer. Én azokért az emberekért se tudok sokszor hálás lenni, akit ismerek, nemhogy azokért, akiket nem ismerek. És Pál azt mondja, hogy én szüntelenül hálát adok értetek, minnyájatokért, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Hogy csinálta ezt Pál? Annak ellenére, hogy ez a levél az evangéliumról szól, az elején és a végén van egy kis személyes rész. És ez az. Mivel kezdi az üzenetét Pál? Hálával. Nem tudom, hogy hányunkra igaz ez az állítás, hogy amikor valakivel úgy beszélünk komolyan, akkor így a hálánkkal indul a beszéd, vagy a szívünkből az jön ki először. Ezt gondolom, hogy ez többet mond el Pálról, mint azokról az emberekről, akinek ezt a levelet írta. Észrevetted, hogy Pál rendszerint ezt csinálta, hogy ír egy levelet, és először hálát ad értük. Mondhatnád, hogy ez egy marketingfogás, ezt tanítják az üzleti iskolákban is, hogyha valakit le akarsz tolni, előbb dicsérnek. Ezt lehet, hogy ők Istentől vették át, vagy Páltól, mert azt gondolom, hogy de az egy kicsit talán manipulatívan hangzik. Ez egyáltalán nem az. Pál hálás értük. És a korintusi gyülekezet is, akik hát elég rossz bőrben voltak, amikor Pál levelet írt nekik. Elég sokat kellett őket ostorozni. Még azt a levelet is hálával kezdte. Mert ilyen volt Pálnak a szíve. Hálás volt értük. De miért volt hálás értük? Hát mert annyi hálára adtak okot. Biztos? Mindnyájukért? Itt rölt imádkozni? Nem. Azt mondja az ige, hogy hálát adok értetek, mindnyájatokért, mert szüntelenül megemlékezem rólatok imádságaimban. Pál azért volt hálás értük, mert imádkozott értük. Fura ez a gondolkodás, nem? Azért váltak számára ennyire értékessé, akikért hálát adott, mert imádkozott értük. És van egy olyan törvényszerűség, hogy amiért imádkozunk, az fontossá válik számunkra. Ezt a Biblia úgy mondja, hogy ahol a kincsünk, ott a szívünk is. Hogyha szeretnéd, hogy bizonyos emberek fontossá váljanak neked, vagy inkább azt mondom, hogy ha szeretnéd, hogy valaki felé a szíved változzon, kezdj el imádkozni érte. Ezt én átélem, és ez nagyon igaz, hogy ez így működik. Pál imádkozott a rómabeliekért, és hálás volt értük, mindnyájukért. És ezzel kezdi az üzenetét. Szüntelenül emlékezem rólatok imádságaimban. Az a gyanúm Pál kapcsán, hogy volt neki imalaplója. Ez így kellemetlen bevallani, mert nekem nincs. 20 éve vagyok keresztény, és így sose éreztem szükségét, de nagyon elgondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy ez az, ami segítene nekem imában hűségesemnek lenni emberekért. Mert néha úgy érzem, hogy annyi minden van, amiért imádkoznak, és akkor úgy akarok, hogy na, akkor most nem is imádkozom. De hogyha ez így elém van téve egy imanaplóban, akkor ez teljesen más dinamikában zajlik. És ha valaki nem listaírós ember, az én vagyok. A feleségemnek ez remekül megy, mert listát ír arról, hogy hova tette a listáit. De én nem ilyen vagyok. Nekem ez fegyelem kell. Viszont, hadd emlékeztesselek titeket arra, hogy ha növekedni szeretnénk valamilyen téren, azért lehet, hogy nekünk is tenni kell, és én szeretnék növekedni imában. És ugyanazt fogjuk átélni, mint Pál. hogy azok a dolgok, amikért imádkozunk, Pál ott munkálkodik, és hálás lesz a szívünk azokért az emberekért, és ez működhet a Gyüliért is. Sokszor nem tudjuk, hogy kik imádkoznak értünk, nem? Vannak emberek, akik imádkoznak értünk, de nem tudjuk, és eddig a pontig a rómabeli gyülekezet se tudta, hogy Pál rendszeresen imádkozik értük. De itt elmondja nekik. Egyébként szerintem egy nagyon Istentől való dolog az, hogy valakiért imádkozunk, és nem megyünk oda hozzá, hogy hello, én imádkozom érte. Hanem azt mondja az ige, hogy ha valaki így bemegy a belső szobájába, és ott imádkozik, akkor Isten megjutalmazza őt majd érte. Nem kell másnak tudni. Isten tudja, és ő munkálkodik. És a rómabeliek aratták Pál imájának a gyümölcsét, anélkül, hogy tudták volna, hogy Pál imádkozik értük. Ez egy tök jó dolog szerintem. De Tamás, akkor miért mondja el Pál nekik most azt, hogy imádkozik értük? Jó kérdés. Nem, ez... Én azt gondolom, hogy ezen a helyen nagyon fontos, hogy tudják, hogy mi van Pál szívében feléjük. Azt mondja Pál, hogy én már sokszor el akartam menni hozzátok, de nem tudtam. Ha most te Rómában laknál, és szeretnéd, hogy Pál eljöjjön, de csak kapod a híreket, hogy Pál még mindig nem jön, most éppen elment Tesszalonikába, onnan megy, elindul majd Athénba, és akkor majd Jeruzsálem felé, te mit gondolnál? Hát ez a Pál, ez nem tesznek mindent azért, hogy eljöjjön hozzánk. Tehát ez a Pál nem is nagyon szeret minket. És az ember így le tud gyártani, mi nem vagyunk fontosok Pálnak. És az ellenkezője igaz. Pál nagyon szeretett volna elmenni Rómába. És azt mondja, hogy alig várom, hogy adhassak valamit nektek, valami lelki ajándékot, hogy bátorítsalak titeket, és elmondja nekik a szívét. Szerintem egy rossz magyar szokás az, hogy mi nem beszélünk az érzéseinkről. Nem tudom, hogy milyen családban nőttetek fel, én egy magyar családban nőttem fel, és így megdöbbenve néztük az amerikai filmeket, hogy úgy köszönnek el, hogy szeretlek, anyu, szeretlek. Mi? Milyen nyálas fa. És úgy titkon meg azt mondom, hogy bárcsak ezt mondaná nekem az anyukám, amikor elmegyek a otthonról. Lehet ezt eltúlozva is, meg lehet üres szavakkal is mondani. Most nem azt mondom, hogy mindenképpen az a jó modell, de hogy nagyon helye van annak, hogy az érzéseink felől valakit biztosítsunk. Mert amikor én valaki másról gondolkodom, akkor én csak azt látom, amit tesz. De a szívét, a motivációját nem látom. És én mindig úgy fogom olvasni az ő motivációját, ahogy én azt vélem a saját belső érzéseim alapján. Ő megfeszülhet, és szerethet engem minden módon, de ha én ezt máshogy olvasom, akkor tök más fogok látni benne. Pál itt helyén tartja azt, hogy elmondja az ő szívét a rómabelieknek, hogy én nagyon szeretlek titeket, imádkozom értetek, alig várom, hogy adhassak nektek, és ott legyek közöttetek. És ezt egy embert megerősít, amikor ezt hallja. Nem kellett Pálnak elmennie és ezt elmondania, hanem elég volt egy levélben elküldeni, és azt mondták, na jó, akkor jó, akkor jók vagyunk Pálnál. Hú, de jó tudni, hogy ő ennyire szeret minket. Én nagyon szeretném, hogy így ebben esetleg merjünk lépni. Akár a társunk felé, hogy ne úgy legyen a férjünk, a feleségünk, hogy hát az oltárnál már mondtam, hogy szeretem, most mit kell ezt mindig elmondani, hanem hogy esetleg néha erősítsük meg a társunkat abban, hogy szeretjük. Mert ha csak azt látja, hogy mit csinálok, ezt nagyon könnyen mást olvas ki belőle. És akkor elkezd máshogy viselkedni, meg azt látom, hogy most már ő is másképp viselkedik, és én meg azt olvasom ki belőle, és ez egy ilyen pingpong meccs. De azt gondolom, a Gyüliben is lehet valakit így bátorítani. Ha igaz. Hogy figyelj, én szeretlek téged, és imádkozom érted. És néha kell ezt hallani. És kell ezt mondani. És néha kell ezt leleplezni, ha nem így van. Mármint a másikban, hogy én ezt nem is gondoltam volna. Pál el akart menni Rómába, 5 perc is befejezem. Pál el akart menni Rómába, és azt mondta, hogy akadályba ütközöm. Észrevetted, hogy Pál néha úgy ütközött akadályba, hogy azt mondja, hogy a sátán nem engedett minket, hogy elmenjünk hozzátok. Pont a tesszalonikai gyűlöleknek ír egy ilyet. Vagy máskor az abcsőben azt olvassuk, hogy el akartunk menni hozzátok, de a Szentlélek nem engedett. Hát pontosan nem tudjuk, hogy mikor mi történt, de mind a kettő alkalommal egy akadály volt. Egyszer pont a sátán, egyszer pont a Szentlélek. Észrevetted, hogy sokszor ütközünk akadályba, de nem tudjuk eldönteni azonnal, nincs ráírva, hogy ezt most ki csinálta, azt a sátán vagy a Szentlélek. Csak azt érzik, hogy puf. És ilyenkor mit kell csinálni? Most tovább kell próbálkozni? Vagy föl kell adni? Hát Pál azt csinált, hogy egyszer se adta föl. És szerettétek, hogy amikor a sátán akadályozta, akkor is neki feszült, meg amikor a Szentlélek akadályozta, akkor is. És így szerintem ez a jó hozzáállás. Ebben van a kisebbik tévedési lehetőség, mert ha én a másikat választom, hogy hát akkor megállok, akkor hibázom nagyobbat, szerintem. Akadályba ütközött, és Pál nem adta fel. És tudjátok, hogy mit csinált Isten Pál életében? Korintusban volt, amikor ezt a levelet írta, hogy el kell képzelnünk maguk előtt a térképet. Pál Korintusban van, most próbálom reverse mutatni, hogy tehát Görögországban, kicsit bonyolult lesz, nekem is át kell hangolnom a kelet-nyugat irányokat. Igen, és mutatom magamnak, mert akkor nem keverem össze. Tehát Korintusban volt Görögországban, és Róma tőle így nyugatra volt. Azt mondja, hát én nagyon szeretnék elmenni hozzátok, és tudjátok, mit csinált Pállal? Isten elkezdte vezetni kelet felé. A teljesen ellenkező irányba. Azt mondta Pálnak, hogy neked el kell menni Jeruzsálembe. És amikor ment Jeruzsálem felé, akárhol állt meg Pál, mindig mondták, hogy Pál, ne menj Jeruzsálembe. Az nem Istentől van. Tehát ott meg fognak téged kötözni. Jött egy proféta, emlékeztek, levette az övét, milyen drámai. És így megkötötte Pál kezét, ez fog veled történni. És Pál meg újra mondta, hogy srácok, ne keserítsétek a szívemet, én nekem oda kell mennem, én el kell, hogy végezzem Isten elhívását. Tudom, hogy oda kell mennem. És ment az ellenkező irányba. És mindeközben Isten el akarta vinni Rómába. Tehát, uram, hát Róma nyugatra van, ne keletre vigyél. És tudjátok, hogy mit csinált? Isten valami nagyobbat szánt Pálnak, mint sem, hogy megérkezzen Rómába. Elhitte Jeruzsálembe, meg is kötözték a honfitársai, börtönben csücsült évekig, majd fölültették egy gályára, rabként, és ingyen elutazhatott Rómába. És mivel fellebbezett a császárhoz, odaállhatott Néró elé. Isten nem csak azt akarta Pálnak, hogy megérkezzen, ő valami nagyobbat akart. És ez el kellett fogadnia azt, hogy néha akadályokkal terelte őt. Na most nem mehetsz, nem csinálhatod azt, amit most szeretnél. Mert most nincs itt az ideje. Hadd vezesselek én. És Pál engedte, hogy Isten vezesse. És az út hosszabb lett, de végig Isten akaratában volt. És amikor ott a hajón, emlékeztek, amikor azon a hajón így iszonyú viharban küzdenek az életükért, Pál már tudja, hogy ott kell állni a Rómában, mert Isten megmondta neki a császárral is. Mindenki más az életét félti, és Pál azt mondja, hogy srácok, figyeljetek, hozzám szólt Isten. Nekem ott kell állnom Rómában a császárral. Ez a hajó nem fog elsüllyedni. Isten megmondta, én ott leszek, és mivel én ezen a hajón vagyok, ti biztonságban vagytok. Ez hihetetlen erőt ad, amikor egy ember így halad Isten tervében előre. Hogyha akadályokba ütközöl mostanában, akkor ne add fel. Lehet, hogy arra szól ez a válasz, hogy várj az Úrra imában. Lehet, hogy arra szól, hogy küzdj még tovább. De ne állj meg. Hogyha Isten egy falat állít eléd, akkor ez nem meghiúsításra szól, hanem Isten előkészíti az ő nagyobb tervét. Keresd Istent ezért, és ne add fel, menj tovább előre. Ja. Még egy dolgot mondok, nem tudom befogni már a számat. Pál azt mondja, hogy én minden emberrel szemben adósnak tekintem magam. Nézzétek meg, ott van a 14. versben. Mert én adósa vagyok görögnek és barbárnak, szegénynek és gazdagnak. És ezért kész vagyok elmondani az evangéliumot. Engem úgy neveltek a szüleim, hogy ha lehet, ne vegyünk föl kölcsönt, de hogyha adósa vagyok valakinek, minél előbb adjam vissza. És szerintem ez helyes. Hogyha adós vagyok, akkor ugye van nálam valami, ami nem hozzám tartozik, amit vissza kell adnom. És Pál azt mondja itt magáról, hogy én minden emberrel szemben adós vagyok. És én gondolkodtam, hogy hát nyilván nem anyagi természetű, akkor micsoda? És Pál azt mondja, hogy az én adósságom az, hogy hirdessem az evangéliumot. Pál úgy gondolkodott, hogy számára ez a szolgálat, ez nem egy jó fejség, hogy én annyira jó fej vagyok, hogy elmondom az evangéliumot, hanem azt mondja, hogy ennek az adósságnak a terhe a vállamon van, és azzal tudom le ezt az adósságot, hogyha hirdetem Isten evangéliumát. Minden ember úgy tekintet, hogy feléd egy adósságom van. Nálam van valami, ami oda kell adnom neked. És ha belegondoltok, ez ránk is igaz. Nálunk van valami, ugyanaz az evangélium, amit Pál megkapott az Úr Jézustól. Hogy ezt hirdesse. Nekünk egy adósságunk van a körülöttünk lévő emberek felé. És ezért írja Pál azt, hogy én most a szívemben kész vagyok hirdetni az evangéliumot. Tudjátok, hogy milyen az az ember, aki a szívében kész Istent szolgálni? Az a lehetőséget keresi. Alig várja, hogy Isten ajtót nyisson. Én sokszor találtam magam nem készen, hogy kinyílt a lehetőség, és úgy tudom, na most nem, most valamilyen okból most nem állok készen. És Pál ezt fordítom, hogy én kész vagyok, és alig várom, hogy elmenjek hozzátok, és Isten ajtót nyisson. Én azt gondolom, hogy ezt a készséget Isten be akarja tenni a szívünkbe. Én kész vagyok, Uram, megtenni, amit te szeretnél. Kész vagyok szolgálni téged. Kész vagyok hirdetni az evangéliumot. Készen állsz a szívedben Isten szolgálni. Lehet, hogy több kérdés volt ezen az alkalmon, mint válasz. De látunk pár jó példát Páltól. Pár hálás. Miért hálás? Azért, mert imádkozik. Mi következik abból, hogy imádkozik? Szereti őket, és adni akar nekik valamit. Pál adósnak látja magát, és azért kész tenni másokért dolgokat. Pál egy kiváló példa, hogyha nem látsz magad körül olyan példát, aki motiválna most, hogy én is olyan ember akarok lenni, akkor itt van Pál. Pál egy nagyon jó példa. Úr Jézus, kérlek, hogy motiválj minket növekedésre. És imádkozom, hogy azt a kényelmes ülést, amin a fenekünket tartjuk, nem csak fizikailag, hanem lelkileg, egy kicsit mozgasd meg. Rázd meg az életünket, Uram. Hogy akarjunk növekedni. Hogy azt érezzük a szívünkben, hogy Uram, annyira sok terület van még, ahol változnunk kell. Látva Pált, ez még nyilvánvalóbb. Uram, mi szeretnénk növekedni abban, hogy hálást adunk, hogy hálásak vagyunk egymásért. És így ezért kérjük, Uram, hogy taníts minket imádkozni. Uram, taníts minket egymást bátorítani, és kifejezni a szívünket egymás felé. Hogy ne legyünk megkötve csak a neveltetésünk, vagy a nemzetiségünk véget, hogy mi ezt nem szoktuk így csinálni. Uram, mi a mennyei állampolgársághoz szeretnénk igazodni, hogy a tiéd vagyunk, Krisztus, és taníts minket így a szívünket kinyitni mások felé. Ahogy te is megnyitottad a szívedet felénk, és több mint egyértelműen elmondtad, hogy szeretsz. Azt mondja az igéd is, hogy Isten abban fejezte ki a szeretetét irántunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Köszönjük ezt a szeretetet, Uram. És imádkozom azért, hogy Uram, ahogy így haladunk a római levélben, így folyamatosan csak gyúrd meg a szívünket és a lelkünket. És minden egyes testvéremnek, nekem is, ahogy olvassuk ezeket az ige szakaszokat, Uram, így szegez nekünk dolgokat, amiben változtatni akarsz rajtunk. Amiben át akarsz mosni minket, hogy még jobban hasonlítsunk rád. És így imádkozom, Uram, hogy a szívünket ez a levél készé tegye, ahogy Pál is ott tartott, készé tegye hirdetni az evangéliumot, készé tegye szolgálni a mi Urunkat, Jézust. Köszönöm a testvéreimet, köszönöm, hogy így együtt lehettünk, és imádkozom a gyülekezetért, Uram, hogy fogadd a kegyelmedbe, Uram, és hadd tudjunk együtt növekedni, Isten, hogy példává váljunk másoknak. Jézus nevében. Amen.